Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy együtt lehetünk ma itt a templomban. Köszönjük néked a vasárnapot, amit te szenteltél meg, azért, hogy mi is megszenteljük. A nyugalom napja legyen, nem a munkáé, nem a sportolásé, nem a szaladgálásé, hanem elsősorban azért, hogy megálljunk előtted és imádjunk téged. Meghallgassunk téged, és együtt legyen a te néped itt a földön, imádva téged, hódolva előtted. És így készüljön az új hétre, és így zárja le az előzőt. Köszönjük néked, hogy ezen a napon jöhetünk a kegyelemért, azért, hogy bocsáss meg nékünk az elmúlt napokban is elkövetett bűneinkért. Tisztogass meg minket az Úr Jézusnak véréért. Őre áll hivatkozunk, hogy ő érte, mossál meg bennünket minden vétkünktől. És köszönjük néked, hogy ő érte, megbocsátasz nekünk. És nem kell, hogy a lelkiismeret furdaljon bennünket, nem kell, hogy terheljenek elkövetett bűneink, hanem lehullanak azok rólunk. Köszönjük, hogy hihetünk a te irgalmadban, a te jóságodban. Kérünk téged arra, hogy szent lelkeddel legyél most közöttünk, és közd le gondolatainkat, érzéseinket. Vond magadhoz a mi szívünket egészen, hogy imádóid, hódolóid lehessünk, és ebben megújulva mehessünk el innen a templomból, és kezdjük el az új hetet. Kérünk, áld meg, szenteld meg ezt a napot számunkra, és add, hogy miénk legyenek az ebben elrejtett áldások, a te kincseid, a te ajándékaid. Köszönjük néked, hogy megállhatunk, elcsöndesülhetünk, és reját hallgathatunk. Szólj hozzánk, Urunk! Hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg figyelemmel Istenünk igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom köztetek hirdetni. Márk evangéliumából olvassuk az Úr Jézus szavait. Márk evangéliumának első részéből a 14. és 15. verset olvasom. Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten országának evangéliumát, és mondván, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kedves testvérek, jelenlegi sorozatunkban az Úr Jézusnak a tanításaival foglalkozunk. Láttuk már, hogy megváltó Urunk tanító is volt, szavaival és tetteivel egyaránt tanított, mégpedig az igazságot, a valóságot tanította az embereknek, nem mindenféle hazugságokkal ostorozta őket. Ő, mint Isten és ember egy szemébe tanítónak is páratlan volt, ennek megfelelően tanításai is egyedülállóak voltak, és láttuk azt is már, hogy a tanításait az Ószövetségből merítette, azokra építette. Ezeknek a tanításoknak pedig a forrása mi számunkra a Szem és Hűltanúk által megírott 4 evangélium. Innen merítjük azt a tudományunkat, hogy mit is tanított Jézus, erről vagy arról. Ma arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami az Úr Jézusnak minden gyönyörűséges tanítását, mint egy csokorba kötötte. Ez a szép szalag, ami az Úr Jézus minden tanítását, fontos dolog ezt fölfognotok, minden tanítását egy csokorba kötötte, ez az Isten országlásáról, királyságáról, regnálásáról, uralkodásáról szóló tanítás. Ha már prédikáltam is többször erről, mégis újra és újra elő kell vennem ezt a témát, és most is elő is vesszük, mert ez egy olyan tanítás, ami nem lehet eleget gondolkozni, és elégszer hangsúlyozni. Az Úr Jézusnak tehát az Isten országáról, vagy országlásáról, uralkodásáról szóló tanítását vegyük ma egy kicsit górcső alá, ami nem a tanításai közül az egyik tanítás, így is lehet mondani, hogy az egyik tanítás a tanításai közül, de ez a tanítás, ami összeköti a tanításait egymással. Úgy is mondhatnám, hogy ez Jézus tanításainak a paradigmája, a kerete, amiben elhelyezi az összes tanítását, vagy ez az, amihez minden tanítása valamilyen módon hozzákapcsolódik. Ez az ő koncepciója. Így gondoljatok erre a tanítására, és így fogjátok fel ennek a jelentőségét és a súlyát ma is. Amikor az Úr Jézus ugye 30 éves korában a nyilvánosság elé lépett, akkor, ahogy itt olvastuk Márk evangéliumában is, másutt is olvassuk, rögtön ezzel kezdte a tanítást. Rögtön ezzel kezdte. Elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek ebben az örömhírben. Még az ő haláláról és feltámadásáról szóló örömüzenet, ugye, hogy ő meghalt a kereszten, de föltámadt harmadnapon, azért, hogy megváltson bennünket, megváltsa az Isten népét, megváltsa a világot, még ez is ebbe a tanításába illeszkedik bele. Mondtuk, hogy ez a kereszt evangéliuma, ez tulajdonképpen a Jézus tanításainak a fókuszában áll, de még ez is beleilleszkedik egy nagyobb egészbe, az Isten országáról való tanításába. Amikor ezzel kezdte a tanítását, az Úr Jézus akkor is jelezte, hogy ez egy kulcsfontosságú dolog. Az Isten országa elközelített, az Isten királysága, így is mondhatom, elközelített, éppen ezért térjetek vissza ő hozzá. A zsidó emberek, akik Jézust hallgatták annak idején, azok számára ez nem volt valami abszolút ismeretlen dolog, mert ők, ahogy itt a Zsoltárok könyvében is találkoztunk vele, meg más bibliai könyvekben is, az ószövetségi könyvekben találkozunk vele, a zsidók tudtak arról, hogy Isten ura az egész mindenségnek. Ő megteremtette a mindenséget, gondviselője is, de ura is az egész mindenségnek. Uralkodik az egész világ fölött, mint király. És ez számukra nem volt valami ismeretlen dolog, amit az Úr Jézus mondott. Még azt is tudták a zsidók, hogy Isten, mint király, jelen pillanatban látható módon a mennybe, a láthatatlan világba uralkodik, a földi világba mások uralkodnak, tudnék a sötétség erői és hatalmai. De azt is tudták a zsidók, hogy egy napon eljön majd a messiás, és kiterjeszti Istennek a láthatatlan világban már meglévő uralmát a látható világra is. És ez egy óriási nagy fordulat lesz a világ mindenségnek a történetében, mert hogy amikor eljön a Dávid fia, a messiás király, akkor egyenesen véget vet annak, hogy itt a látható világot a sötétség hatalmai regnálják, uralják, lezárja ezt a világkorszakot, és átveszi nem csak a látható, hanem a láthatatlan világnak is az uralmát, a királyságát, és elkezdődik az egész mindenségben egy új korszak, egy új világkorszak. Természetesen a zsidók úgy gondoltak magukra, hogy mivel Isten ővelük szövetséget kötött, ezért ők ennek a itt vannak ugyanebben a régi korszakban, ami a sötétség hatalmának az uralma alatt áll, de ott lesznek majd abban az új korszakban is, ami a világosság, a messiás uralma alatt fog állni. És ez a vágy, ez a tudás, ez erősen élt bennük Jézus korában is, különösen felerősödött bennük ez a vágy, tudnélik az új királyság, az új király után, amikor nyomorgatták őket, amikor nehéz volt nekik. És így Jézus korában is nagyon sokan éltek, akik hát nagyon nehéznek találták azt, hogy a római birodalom nyomorgatja őket, a sötétség hatalma, a sátán hatalma, És már nagyon várták, hogy jöjjön már a Messiás, aki elhozza majd az új világkort, amiben ő rájuk a szabadság, a boldogság vár. Így ismerünk is ilyen embereket név szerint, az Ag Simeont, akiről úgy olvassuk, hogy az Izrael vigasztalását várta, ami a Messiást jelenti, a Messiás királyt, aki eljön és véget vet már a sötétség korának, és elhozza a fénynek, a világosságnak a korszakát az egész Izraelre, de az egész világra tulajdonképpen. És olvasunk még egy emberről, az Arimátiai József volt. Ott kifejezetten ezt olvassuk, hogy ő is várta az Isten országát. Ő volt az, aki a sírjába temette el a Messiás királyt. Nos, hát amikor Jézus megszólalt, hogy elközelített, vagy eljött, megérkezett közétek az Isten országa, az Isten királyi uralma, akkor a zsidó fülek számára ez nem volt olyan nagy újdonság, hogy így mondjam, már maga a fogalom, meg amit mondott Jézus erről, mint ahogy ma nekünk, a mi fülünknek ez a fogalom nem sokat jelent. Mi ez, hogy Isten országa elközelített. Szóval ez nem annyira ismert a mi magyar fülünknek ez a kifejezés. Vagy ha valahonnan hallottuk is, olyan rossz dolgok, vagy rossz gondolatok kapcsolódnak hozzá. Ezért is érdemes meghatározni valahogyan ennek a fogalomnak a jelentését a mi számunkra. Tehát az Isten országa, vagy Isten királysága kifejezés hallatán a legelső dolog, ami eszetekbe jut, az biztos, hogy egy terület, egy zóna, ahol egy királyság, mint magyar királyság, egy ilyen földrajzi terület, aminek vannak határa. A Kárpátok, meg földközi tenger, ez a magyar királyság, ugye? De ne ez jusson eszetekbe. Ne fizikai terület jusson eszetekbe először, csak másodszorra jusson eszetekbe. A maga a fogalom az azt jelenti, hogy Isten uralkodik. Isten uralkodása. Ne a terület jusson eszetekbe, hanem az a valaki, aki uralkodik a fölött a terület fölött. Az Isten országa kifejezés, amikor Jézus használta, a zsidó fülekben is, meg a mi fülünkben is, az uralkodó Istent kell, hogy eszünkbe juttassa. A királyok királyát, az uraknak az urát kell, hogy eszünkbe, a trónját kell, hogy eszünkbe juttassa, ahonnan gyakorolja a hatalmát. Uralkodik. Isten királysága, Isten uralkodása. Az ő uralkodói tevékenysége. Ez legyen az első, ami erről a fogalomról, bárhol olvassátok a Biblia beszetekből, és majd csak a második legyen, hogy Isten természetesen egy bizonyos zóna felett uralkodik, amit lehet nevezni az ő királyságának, vagy az ő országának, de elsősorban, mint király jusson eszetekbe erről a fogalomról, és csak a királyság területe, zónája, az csak másodszorra jusson eszetekbe. Tehát itt elsősorban Isten uralkodásáról beszél Jézus is. Az uralkodó Isten elközelített hozzátok, mint egy megérkezett hozzátok. Ez az első pont, amiről akarok beszélni most már, hogy Isten országa, Isten királysága, uralkodói ténykedése eljött Jézusban erre a földre. Nagyon fontos dolog ez az első dolog, hogy Jézus, amikor elkezdett prédikálni, akkor azt mondta az embereknek, hogy tulajdonképpen itt van köztetek Isten messiása, a király, akit vártatok már századok, sőt évezredek óta. Itt van köztetek. A világ kormányzó, regnáló Isten megérkezett közétek. Ez, hogy megérkezett közétek az Isten országa, ez nagyon sok bibliai helyről, újszövetségi helyről, pontosabban az evangéliumokból kiderül. Itt vannak olyan igék, hogy például, hát nem csak ez az ige, ami az alapigénk, ez is erről beszél, hogy Isten országa itt van. Ha most ott lennénk a zsidó földön és hallgatnánk, itt van az Isten országa, most itt van. De máshol is olvassuk erről. Azt mondja például az Úr Jézus, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be abba semmiképpen. Vagyis aki nem hajol meg gyermekként az Isten királyság előtt, az nem megy be oda. nem részesülhet annak az áldásaiból, hogy Isten uralkodik fölötte, de jelen időben mondja, most, aki most itt, nem úgy fogadja az Isten, ami itt van. Más helyen azt mondja az Úr Jézus, hogy a zsidóknak, hogy ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, épp egy ördögűzése után, akkor tudjátok meg kétséget kizáróan, hogy megérkezett közétek az Istennek az országa. Itt van, most. Nem most itt, a mi templomunkban, hanem ott és akkor, most. Vagy azt mondja Jézus, hogy keresztelő Jánostól, az Isten országa hirdet keresztelő Jánostól, az Isten országa, vagy az ő király uralmának a jelenléte hirdettetik, és az erőszakosok törnek be abba. Vagyis akik nagyon akarnak az Isten uralma alá kerülni, azok oda kerülnek. Azok oda kerülnek, azok bekerülnek az Isten uralma alá. És más ilyen textusokat még idézhetnénk, ahol Jézus egyértelműen aláhúzza, hogy az Isten országa nem majd eljön, hanem itt van most, amikor az Isten országa, mondja Lukács evangéliumába, a farizeusoknak, amik kérdezik, hogy mikor jön el az Isten országa, Jézus azt mondja, ne kérdezzétek, hogy mikor jön el, köztetek van. Köztetek van. Vagy bennetek van, de inkább köztetek van, azt akarja jelenteni az eredeti szöveg. Köztetek van. Itt most. Isten, mint király itt van, és ez azt jelenti, hogy az Isten, mint ura, király a személyemben, tulajdonképpen, aki a messiás király vagyok, a személyemben egészen itt van a testközelben hozzátok. Testközelben hozzátok. Ez testvérek, a zsidó füleknek már egy kicsit furcsa volt hallani. Mert ők úgy gondolták, hogy ha majd az Isten országa eljön a messiás király által, akkor az úgy, hogy eljön, megtart egy nagy ítéletet, mindenkit elintéz, aki ellenkezik vele, és rögtön megvalósul az Isten országa. Keresztelő János erre a legjobb példa, akit ugye egy darabig hirdette, hogy eljön a messiás, sőt, meg is keresztelte Jézust, sőt, bizonyságot is tett róla, hogy ő a messiás király, aztán utána keresztelő János börtönbe csukták. És a börtönbe tanakodott, hogy hát, én azt prédikáltam, hogy a messiás király, ha eljön, akkor a oldhatatlan tűzzel meg fogja égetni a pejva embereket, az istentelen embereket, és hát én vagyok börtönben az istenfélő, aztán Heródes meg az istentelenek fővezére, hogy így mondjam, ez meg itten szabadon grasszál. Hát ha Jézus a messiás, akkor hogy lehet, hogy én börtönben vagyok, az istentelen emberek meg itten élnek és virulnak? És elküldi a tanítványait Jézushoz, hogy te vagy a messiás, vagy mást kell várjunk. Tényleg, mert úgy gondolta ő, hogy ha a messiás megérkezik, akkor ott így elvágólag előlép a messiás, na, rögtön megbünteti az Isten ellenségeit, az istentelen embereket, és rögtön felmagasztalja az Isten félőket. És elkezdődik, nem csak úgy Izraelben, hanem az egész világon elkezdődik az Isten csodálatos korszaka, amikor ő uralkodik az egész mindenségen. És az a felvirágzásnak, a békességnek a kora lesz. És nem ez történt. Te vagy az, akit várnunk kell? Vagy más valaki? És akkor figyeljétek meg, hogy Jézus visszaüzen neki, hogy hát persze én vagyok, de nem így mondja neki, hogy én vagyok, hanem nézd meg, mit mond Ézsaiás proféta messiás királyról. 700 évvel el is idézi neki, hogy Ézsaiás mit mondott a messiás király, ha az eljön, akkor ez és ez fog történni, na ez történik. Tehát ebből tudhatod te keresztelően, hogy én vagyok a messiás király. Akkor is, ha nem az történik, amit te elgondoltál előre. A zsidók mindegyike így gondolkozott, hogy ha a messiás megérkezik, ott abrupt rögtön véget ér a régi korszak, és elkezdődik az új. Ha Jézus nem ezt csinálja, nem ő a messiás király. De mégis Jézus volt a messiás király. Ő volt a messiás király, akivel megérkezett az Isten országa. És ennek testvérek egy ilyen csodálatos bizonyítékaiként szolgáltak az ő csodái. Keresztelő Jánosnak is ezekről beszélt, de mi is fontoljuk ezt meg, hogy Jézus milyen isteni hatalommal és erővel rendelkezett, amikor betegeket gyógyított. Az összes beteg gyógyítása mind az ő isteni királyi hatalmának a erődemonstrációk. Amikor lecsöndesítette a természeti erőket. De leginkább, amikor démonoktól szabadított meg embereket. Ugye idéztem már ezt az igét, hogy ha megérkezett közétek az Isten országa, akkor az bizonyítja, hogy én kiűzöm a szavam által a démonokat, parancsolok nekik. Ami mutatja, hogy én ki vagyok. Ez ott is előjön például egy evangéliumi történetet idézek a Lukács evangéliumából a vérfolyásos asszony történetét, amikor azt mondja Jézus az asszonynak, hogy asszony, ugye megszabadultál a te hosszú évek óta, 18 éve tartó betegségettől, és utána elmegy az asszony nagy örömmel, és Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ezt az asszonyt 18 évvel ezelőtt kötözte meg a sátán. Tehát ő nem azt mondja, hogy ez beteg volt, hanem azt mondja, hogy a sátánnak voltak, és amikor meggyógyította, megszabadította ettől a sátáni hatalomtól. És ezek mind azt jelzik a külső szemlélők számára, mi számunkra is, hogy Jézusban Isten királyát kell látnunk, aki által az Isten királyi uralma eljött erre a földre, leszállt erre a földre. Mindezek mellett nagyon fontos talán még megjegyezni, hogy Jézusnak a működés, ami az ő királyi működése, testvérek, a legtöbb embernek örömet jelentett. Tehát ugye mi számunkra, amikor már úgy, meg a zsidóknak is, amikor meghallották, hogy valami nagy világuralkodó, akkor rögtön az elnyomás jutott az eszükbe, mert erről nekünk ez jut az eszünkbe. A római császár az elnyomott, ez igaz, hogy ugye a rómaiak is hoztak egy-két pozitív dolgot az elnyomott népeknek, de azért mégse volt az a szabadság. Aztán mondjuk Hitler alatt se volt egészen szabadság, meg Sztalinék alatt se volt nagy szabadság, meg Rákosi alatt se. Tehát ez testvérek meg Kádár alatt se, folytassuk a sort. De és nekünk már rögtön ez a ilyen gyanakvás, valami világuralkodó, valami diktátor, valami zsarnok, aki alatt... De Jézusnál nem ez látszik, hanem az látszik, hogy amikor ő gyakorolja a hatalmát, akkor ott mindig öröm lesz. Ott mindig békesség lesz, ott mindig szabadság lesz, testvérek. Ezért is örömhírként hirdeti meg, hogy az Isten országa, az Isten királyi uralma elérkezett erre a földre, az ő személyébe. Higgyetek az örömhírben, ebben az evangéliumban, mondja. Azt, testvérek, hogy Jézusban eljött erre a földre az Isten királysága, királyi uralma, az jó hír nekünk is. Ha visszagondolunk azokra az időkre. Látjuk, hogy amikor Jézusban itt járt köztünk, a Messiás királyban itt járt köztünk az Isten, mint királyok, királyi uraknak ura, az nem kiszipolyozó volt, nem rabságba döntő, nem tönkretevő, embernyomorító hatalom, hanem pont fordítva, szabadító, tisztaságot, rendet, békességet, örömet, boldogságot adott az embereknek, megváltást hozott az Isten királyi uralma Jézusban erre a földre. Nem nyomort, nem rabságot. Ettől a királyságtól nem kell félnetek, mondta Jézus, mert ez ilyen. Ebben mindenki a helyét megtalálja. Elérkezett az ő személyébe, ez az első gondolat, testvérek, amit nagyon fontos, hogy így valahogy megjegyezzünk, hogy személyében eljött erre a földre a messiás király, a zsidóknak megígért király, aki nem csak a zsidók király, hanem az egész mindenség királya, és ő benne ott manifesztálódott ez a minden emberi képzeletet felülmúló hatalom és erő, amivel betegségek, bűn, sátán, démonok, természeti erők felett is rendelkezett. Itt van a földön, itt volt a földön, most így mondom, az Isten országa Jézus személyében. Na most a második dologra térek rá, mert ez szoros kapcsolatban van ezzel. Tudnélik, amikor Jézus meghirdette, hogy Isten országa most itt van köztetek, bennem megérkezett, akkor ezt azonnal összekapcsolta a megtérésnek a szükségszerűségével. Térjetek. Éppen azért, mert eljött az Isten országa, most térjetek meg. Térjetek meg, vagyis hajoljatok meg az Isten előtt, voltak éppen ő előtte, imádjátok az Istent, voltaképp engem, aki az ő királya vagyok, felkent királya vagyok, és engedelmeskedjetek nekem, abban, amit mondok. Térjetek meg, vegyétek fel magatokra, ő így fogalmazta ezt, az én igámat. Az én igámat, mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Ez az iga kifejezés, ez a zsidó embereknek megint ismert volt, nekünk nem ismert a fogalom, ezért meg kell magyarázni. A zsidók beszéltek arról, hogy a megtérés azt jelenti, hogy fölvesztük Isten igáját, vagyis Isten akaratát vállaljuk föl. Mint egy állatra ráteszik azt az igát, mi fölvesszük magunkra az Isten akaratának a teljesítését. Oda szánjuk erre magunkat. Neki élünk, szerinte való módon rendezzük be az életünket, a törvénynek az igáját vesszük a vállunkra. És most Jézus azt mondja az embereknek, ti már fölvettétek magatokra azt az igát, a törvény igáját, de most vegyétek fel az én igámat. Mert az én igám nem olyan, mint az, mert az az iga, amit rátok tettek az írástudók és a farizeusok, az nem is az Isten igája volt, hanem az már a farizeusok igája volt. Ők kiegészítették 600 nem tudom hány parancsolattal még a meglévő mózesi parancsolatokat. Egy nagy csomó teljesíteni valót tettek az emberek nyakába. Ők se tartották be, de ti tartsátok be. Jézus azt mondja, nem erre van szükség, az én igámat, az én akaratomat vállaljátok magatokra. Vegyétek fel az Isten országának, az általam vezetett Isten országának a rendjét magatokra. Ez a megtérés, testvérek. Mind a mai napig egyébként ez a megtérés, hogy elismerjük magunk fölött az Úr Jézus Krisztust, nem csak mint megváltónkat, hanem mint urunkat, mint királyunkat, mint uralkodónkat, és az ő akaratát, amit itt megismerünk, azt magunkra vállaljuk, és a teljesítésére szálljuk oda magunkat. Azzal az örömmel és azzal a békességgel, hogy tulajdonképpen a minket halálig szerető megváltónknak rendeljük alá magunkat. Nem egy zsarnoknak, hanem a szerető megváltónknak rendeljük alá. És az ő igáját fölvenni, az ő igája könnyű, mondja, és gyönyörűséges. Ez egész más dolog. Na most jelzem még azt is, testvérek, hogy Jézusnál a szavaiból, a tanításai során kiderül, hogy nála az Isten országa, az Isten uralmának a felvállalása egyet jelent az örök élettel. Az örök élettel. Emlékeztek talán arra a részre, amikor arról tanít Márk evangélium a 9. részében, hogy ha a kezed botránkol, a jobb kezed botránkoztat meg téged, jobb, hogy levágjad, mert jobb neked csonkán bemenni az örök életre, mint két kézzel bejutnod a gyehennára, vagyis a pokolra kerülnöd. Más, aztán ugyanebbe a beszédébe egyszer csak azt mondja, hogy ha a szemed botránkoztat meg, jobb, ha kiszúrod a szemedet, az egyik szemedet, mert jobb neked egy szemmel bemenni az Isten országába, mint két szemmel a gyehennára. Ebből a mondásából is látszik Jézusnak, hogy az ő gondolkodásában, az Isten országába való bemenetel egyet jelent az örök élete, vagy az örök élet egyet jelent az Isten uralmának való alávetéssel. Térj meg, mert ha megtérsz, beléptél az Isten országába, az Isten király uralma alá, ami egyet jelent azzal, hogy örök életed van, üdvösséged van, élni fogsz. Örökre élni fogsz, boldogan, és nem mész a gyehennára, a pokolra. Aki ezt nem vállalja, pokolra megy. Nem hagyott e felől kétséget. Az biztos, testvérek, hogy ezt rótta Jézus a hallgatóira, hogyha már itt vagyok én a királyok királya, az uraknak ura, a messiás király, akkor én azt mondom nektek, örüljetek ennek, higgyétek el ezt, és térjetek meg. Vagyis hajoljatok meg előttem, és imádjatok engem, és kövessétek az én akaratomat, és vállaljátok föl azt, hogy aszerint fogtok élni. Ez hangzott el ott és akkor. Na már most megyek tovább, testvérek, mert megérkezünk egy kicsit hozzánk is. Na most mi a helyzet mi velünk, ugye mai élő emberekkel? Hát Jézus Krisztusunk ugye meghalt a kereszten, föltámadt és fölment a mennybe. Elment erről a földről. Ilyen értelemben az Isten országa, az Isten király uralma eltávozott erről a földről. Amikor ő fölment a mennybe, akkor A Földön nem maradt. Viszont itt maradtak a tanítványai. És a tanítványai testvérek azt a feladatot kapták Jézustól, hogy menjetek el a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot mindenkinek. És az evangélium az egyfelől az, amiről mindig szoktunk itt beszélni, vagy sokszor beszélünk, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadta megigazulásunkért. Van kegyelem a számunkra, Istenhez békülhetünk, de az evangéliumhoz hozzátartozik az is, könyörgöm, hogy meghajolunk ő előtte, mint királyok, király és ura, ura előtt. Tehát elismerjük azt, hogy ő igen, a bűneink büntetését elvette, és nekünk bűnbocsánatot, örök életet szerzett, de ő most úr, és meghajlunk előtte. Na, ennek a hirdetésére hívta Jézus, vagy küldte Jézus, ennek a hirdetésére is küldte Jézus a tanítványait. Ennek a hirdetésére is küldte Jézus a tanítványait. Hirdessétek, hogy meghaltam a bűneikért, de fölmagasztaltattam, megdicsőítettem, és én vagyok a királyok király és az urak ura, aki igényt tartok rájuk. Uralni akarom őket. Senki nem uralhatja őket rajtam kívül. Én joggal támasztok igényt az én teremtményeimre és megváltottaim. Én egész valójára, egész életére. Én akarom őket vezetni. Hirdessétek el, proklamáljátok nekik ezt az örömhírt. Na, ez hangzik, testvérek, Jézus igehirdetés, Jézus után a tanítványok igehirdetésében mind a mai napig, és ez fog majd holnap után is, meg Jézus visszajöveteléig ez fog hangzani ebben a világban. Én is ezt hirdetem nektek, hogy Jézus meghalt értetek. A Golgota keresztjén. Nektek bűnbocsánatot szerzett. Kivívta az Isten bocsánatát, bűnbocsánatát számatokra. És ugyanakkor igényt tart rátok ez a Jézus, aki föltámadt és uralkodik az egész mindenség fölött egyébként, csak még ez nem nyilvánvaló a számunkra, de már Úr néki adatot minden hatalom menjen és földön, igényt tart rám is az életemre. Rátok is igényt tart. Ez szól, testvérek, hozzánk, ez az örömhír szól, mert ez egy örömhír, hogy ez a király uralkodni akar rajtunk. Ez, aki a békét hozta el, a boldogságot, a szabadságot, a tisztaságot hozta el, igényt tart rám. Ki akarja rám is terjeszteni a hatalmát, és be akar építeni az ő országának az állampolgárai közé? Ez egy örömhír, testvérek. Ez nem szomorkodni kell ezen, hanem nagyon is örvendezni kell neki. Hát ti is örüljetek ennek, hogy a királyok királya, a megváltótok, a megváltónk igényt tart ránk, és be akar vonni bennünket az ő alattvalói közé. Azért, hogy majd, ha visszajön és megvalósítja az Isten országát, és mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz a látható és a láthatatlan világban, hogy Jézus Krisztus Úr, és létrehozza az ő új világát, akkor ott lehessünk majd. Örök életünk, üdvösségünk legyen. Hát, na, ennek az idejét éljük, testvérek. Úgyhogy, ha idejöttök a templomba, ne csodálkozzon senki, Márti, talán nem csodálkoztok, de lehet, hogy vannak, akik csodálkoznak még ezen, hogy nem arról van itt szó, hogy legyetek már egy kicsit jobbak, mint tegnap előtt. Nem erről van szó. Eddig így csináltátok, ugye mostantól máshogy csináljátok. Igyekezzetek. Nem is arról van szó, hogy az Isten szeret benneteket, mindenkit szeret. Nyugodjatok meg, üljetek a helyeteken, menjetek haza, csináljátok az életeteket úgy, ahogy elgondoltátok, mert az Isten mindenkit szeret. Nem erről szól, testvérek. Az igaz kereszténység nem ezekről a dolgokról szól, hanem az igaz kereszténység arról szól, amit itt olvasunk. Kimentek a tanítványok, és elkezdték Jézust megváltó úrként, Úr Jézusként hirdetni. És azt mondták az embereknek, térjetek meg hozzá. Hagyjátok el a nélküle való életeteket, fogadjátok el a bocsánatát azért, hogy így éltetek, ahogy, és kezdjetek egy új életet az ő irányítása alatt. Erről szól a keresztény üzenet. Ezt kellene proklamálni a jó magyaroknak mindenhol, minden református, meg evangélikus, meg mit tudom én milyen templomba. Na most, testvérek, ez az egyik dolog, ami ma van. A másik dolog, hogyha már mi azt mondjátok, hogy mi meghódoltunk Jézus előtt, elfogadtuk megváltónak is, elfogadtuk Urunknak, akkor éljetek is aszerint. Ez a mi dolgunk, hogy éljünk is aszerint, amit ő, mint királyok királya akar. Akkor rendezzük be a földi életünket, a mi megváltó Urunknak az akarata szerint. A családi életünket, a házas életünket, a gyereknevelésünket, a pénzügyeinket, a munkaügyeinket, a kapcsolatainkat. Igyekezzünk minden erővel az ő királyi akaratához igazítani. És már itt a földi világban, amit valóban a sátán és a démonok uralnak bizonyos emberek által, az eszközeik által, már ebben a világban is mi ne engedjünk neki, hanem neki engedjünk. Éljünk úgy, ahogy ő akarja. Egy olyan világban, amelyik nem akar úgy élni, ahogy ő akarja. Persze, hogy konfliktus lesz. Nyilvánvaló konfliktusokba fogunk kerülni otthon, a munkahelyen, az iskolába, a kollégiumba, mindenhol. De akkor is ez a mi utunk. Már itt a mennyek országának az állampolgáraiként az mi Urunknak az akarata szerint kell élni, nem mások akarata szerint. Így tudjuk, testvérek, fölfogni, hogy mi is a mi dolgunk ebbe a mostani korszakba, hogy így mondjam, amikor Jézus és vele együtt az Isten országának a királya a mennybe van, nem itt a földön. Meg kell térnünk hozzá, itt és most, és utána el kell kezdenünk az életünket teljes mértékben az ő királyi akaratához igazítani, és mint királyi gyermekek igyekezzünk élni itt a földön. Egyik legismertebb példa erre, hogy egy kicsit lazítsunk, a Tűzszekerek című film. Biztos sokan látták, ez egy valódi embernek, egy igazi embernek a történetét dolgozza föl ez a film. Eric Liddell-nek hívták ezt a férfit, aki egy skót keresztjén volt, és hát futó volt. Ugye ismeritek talán a történetet, hogy futnia. Úgy érezte, hogy őnek Isten ezt a képességet adta, hogy fusson. És futott. Csak futott, és lett belőle egy olimpiai bajnok. Ugye? De nem abban a számban lett olimpiai bajnok, amelyikben ő igazán tudott futni, mert abban a számban, ami az ő száma volt, a futamot vasárnap rendezték. És azt mondta, vasárnap nem futok. Mert vasárnap nem a sportnap, hanem a vasárnap az Isten napja. És inkább nem futott vasárnap, és futott egy másik számba, amiben nem volt esélyes, és mégis megnyerte, mert Isten megáldotta őt. Vasárnap mit csinált ez az ember? Elment a skót templomba, Párizsban, a skót presbiterián református templomba, és igét hirdetett vasárnap. Fölment a szószékre, és felolvasta Ézsaiás könyvének a 40. részét, amit ráírtam a papírra nektek, majd olvassátok el. Miről szól az a rész? Ha úgy elgondolkoztok rajta, csak mosolygunk, ugye? Amikor már, de tudjátok, miről szól. Isten királyságáról, aki az egész mindenség fölött uralkodik. És aki az ellene lázadókat letaszítja, és aki benne bízik, azt fölemeli. És a filmben olyan csodálatos, hogy miközben prédikál a templomba, közben mutatják, hogy a nagy esélyes vereséget szenved, a legnagyobb rivális a vereséget szenved, és egy másik győz, az egy amerikai győz, abban a futamban Abraham vereséget szenved, és elesnek az emberek, és ő meg ott áll, és prédikál az Isten nagyságáról, és aztán másnap fut, és megnyeri az ő számát. Ez, mert az Isten királyságát elismerte, és aszerint is élt. Úgyhogy testvérek, azt mondom nektek, hogy erről van valahol szó. Hogy levonjuk annak a konzekvenciáit, hogy mi Jézust elismerjük magunk fölött királynak. Akkor az például azt jelenti, hogy tiszteld apádat és anyádat. Az például azt jelenti, hogy szenteld meg az Úrnak a napját. És azzal foglalkozzál, amin azon a napon foglalkoznod kell. Az Isten imádatával. Kedves szülők, szülőtestvéreim, nagy szülőtestvéreim, nem az a dolgunk, hogy a gyerekeinknek az igényeit, akik vasárnap kell, hogy fussanak, természetesen vasárnap vannak a sportversenyek, oda pateroljuk őket. Nekünk az a dolgunk, a hívő embereknek valljuk magunkat, hogy ide pateroljuk őket, és az Úrhoz vigyük őket. Ha oda akarnak menni, menjenek, de mi nem megyünk. Mi nem fogunk nekik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a királyok királyának az akaratát megszegjék. Nem ez a hivatásunk szülőként. Én nekem nem az a feladatom, hogy itt igazolgassam azokat a szülőket, akik a templom helyett, a gyülekezet helyett, vasárnap helyett elküldik a gyerekeiket, nem tudom én hova, és elleresztik őket. Muszáj azt mondanom, hogy ez bűn, amiben bűnbánatot kell tartani szülőknek is. De nem csak a sportról van szó, minden egyébről, testvérek. Az hívő szülő, annak az Istentől kapott, Krisztustól kapott feladatom, hogy a gyerekeimet az ő intései szerint neveljen. És az Úr intése az, hogy vasárnap a gyülekezetbe megyünk. Értitek? Ez csak egy apró dolog. Lidl tudta ezt, és apró pénzre váltotta. Apró pénzre kell váltani. Össze fogtok ütközni az edzőkkel? A nem tudom én kivel? Akkor ütközzetek össze. Inkább a királyok királyának engedünk, és bemegyünk félkézzel, meg fél lábbal, meg fél szemmel az Isten országába, mint hogy kettővel jussunk a pokolra. Muszáj neki engednünk, ha mi az övéi vagyunk. Nem lehetünk lazák, meg nem tudom mik ebbe. Jó szülő vagyok, és kiszolgálom a gyerekeimnek az összes igényét. Hát ha én így tettem volna, testvérek, a gyerekeink azok nem lennének hívők, az biztos. Mert e felé toljuk őket ilyenkor. Ha az Istent vállaljuk szeretetben, és az király uralmának alávetjük magunkat, és az otthonunkat is úgy vezetjük, mint családapák és családanyák, akkor áldás lesz rajtunk. Áldás lesz rajtunk, testvérek. Erik Lidl megnyerte azt a versenyt, ami nem az ő száma volt. És máig tartó bizonyság. Egyébként nem ott végezte a pályafutását a sportpályán, mert nem a sport az általában az emberek dicsőségéről szól, nem az Isten. Mindig ezt emelik ebből a filmből, hogy jaj, de csodálatos ez a futó, mert ez Isten dicsőségéért futott. Hát azért futott, úgyhogy nem futott akkor, amikor nem az volt a dolga, hanem más. Úgy futott az Isten dicsőségéért, nem az Isten parancsait megszegve futott az Isten dicsőségéért, hanem az Isten parancsaihoz tartva magát futott az Isten dicsőségéért. És Isten megáldotta őt. És utána tudjátok, mi lett belőle? Misszionárius. Kínába ment misszionáriusnak. És ott hirdette az evangéliumot a kínaiaknak, a gyerekeknek, még végül ott egy koncentrációs táborba végezte az életét. Megölték őt. Vértanú lett. Sokkal fontosabb a misszió. Isten országának a hirdetése, az evangélium hirdetése, Krisztus király uralmának a hirdetése, mint az, hogy a sportpálya, meg a tatamin, meg a nem tudom én hol, milyen dicsőséget tudunk magunknak kivívni, mert ez erről szól, nem az Istenről. Mi a mi dolgunk, testvérek? Ha halljuk, hogy Krisztus meghalt értünk, és igényt tart az életünkre, meghódoljunk előtte. Térdre hújjak. Elkezdjem őt imádni. És elkezdjem azt fölvenni az ő királyi akaratának a teljes, aminél nincs jobb. Konfliktusos, de nincs áldottabb és jobb vállalkozás. Én egyszer tettem meg ezt. Bocsánat, megint ilyen saját példa. Egyszer tettem meg azt gyerekkoromban, fiatalkoromban. Nagyon szerettem focizni. És egyszer jött, a nyolcadikos voltam, és jött a hír, hogy nagy meccsünk lesz a tápiószecsőiekkel. Fú, mikor lesz a meccs? Vasárnap. Hát én addig szerencsétlenségemre ugye láttam, idézőjelben teszem, láttam ezt a filmet talán, vagy ha nem is láttam, ugye otthon éltem, és tudtam, hogy a vasárnap nem arra van, az másra van. Persze lehet délután játszani, de természetesen délelőtt volt a meccs, és egy óriási tusakodás volt bennem, hogy most az Isten akaratának engedjek, vagy a edző, a tanár bácsi akaratának. Ugye? És ott tusakodtam, jó, és végül eldöntöttem, hogy bár én jó voltam fociba, és hiányoztam a csapatnak, és minden, azt mondtam, nem megyek. Én inkább itthon maradok. És otthon maradtam, mentem Isten tiszteletre, minden, és tudjátok, mi volt? Az volt, hogy egy kicsit borongós nap volt aznap, vasárnap, és a meccset, a tápiószecső még ráadásul zuhogott az eső, és elmaradt a meccs. És újra rendezték egy másik napon, egy hétköznapi napon. És akkor már el tudtam menni. Úgyhogy részt vettem, hát Isten így rendezte, anyukám mindig emlegeti, hogy fiam, csak egyszer engedtél az Úrnak. Látod, hogy megáldott ezt, mégis játszhattál. De az a csata, az ott bennem vasárnap lezajlott, hogy most elmegyek, vagy nem megyek. És az Úr győzött. Hát, és aztán mégis jó jött ki a dologból, mert játszhattam. Bocsánat ezért a személyes példáj, de én is átéltem ezt az isteni kegyelmet, hogy így mondjam. Végül befejezem azzal, hogy a negyedik pontunkra térek még egy pár pillanat erejéig, hogy Isten országa el fog jönni. Jézusnak, testvérek, a tanításában ez is megjelenik, hogy Isten király uralma egyszer eljön erre a földre, és akkor erőt vesz mindenen, hogy így mondjam. Na és ez a pillanat, amikor Isten országa, vagy király uralma eljön erre a földre, ez Jézus második visszajövetele. Kétséget kizáróan, testvérek. Nem az ezeréves birodalom, nincs ezeréves birodalom. Az ezeréves birodalom az most van. Az ezeréves birodalom az majd vagy akkor lesz, amikor Jézus visszajött másodszor. Ezt ne ragaszkodjunk ez a gondolathoz. A Szentírás szerint Jézus még egyszer fog eljönni. És akkor megtartja az utolsó ítéletet, amikor mindazokat, testvérek, akik nem hódoltak meg előtte, aki a mindenség királya, mindazokat a pokolra veti. Kétségtelenül mondja. Egyszerűen nem lehet nem észrevenni. Nem lehet őt következmények nélkül megvetni. Lehet így élni a világban, hogy Jézusra fittyet hányok, meg nem törődök vele, meg az ő akaratával se. Lehet így élni, de a pokolba fog kikötni az ember már a földön is, de örökre. Ez ennek a kockázata. De akik meghódoltak előtte a földi életben, azokat ő magához fogja ölelni. Akik elismerték megváltójuk és urukgyanánt, és odaadták az életüket, és akármilyen kis, gyenge követői lettek, de mégis követői lettek, és tisztelő és imádói lettek, azok ott lesznek vele. Most testvérek, ez forog kockán. Egyszer az egész világ, a látható és a láthatatlan mindenség is, minden az ő uralma alá kerül, az ő irányítása alá kerül. Minden összhangba kerül vele, létrejön egy olyan világ, amit nem láttunk, nem hallottunk, el se tudjuk képzelni, hogy milyen. Nem olyan lesz, mint az Éden, annál tökéletesebb lesz. Ez egy csodálatos új világ lesz, testvérek. Jézus úgy beszél róla, mint egy nagy ünnepi lakomáról, amelyik majd eljön. Majd leültök velem, és eszünk és iszunk az Isten országába. Nem lesz egy olyan távolságtartó király, hanem ott lesz az ő gyermekeivel, azon az új égen és az új földön. Ott leszünk mi is feltámadott, dicsőséges testbe. Letelepszetek majd az Isten ország. Jöttök keletről, nyugatról, mindenhonnan jönnek, mondja Jézus. És majd a jövőben letelepszenek az Isten országába. Amikor a Latorral beszélget a kereszten, ugye ott halál előtt, azt mondja, emlékezz meg, mikor eljössz majd a te országodban. Azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomba. Nem az én országomban, de a paradicsomban. Majd eljön az én országom. Eljön. Majd eljön. Mit mondott nekünk Jézus a mi atyánkba? Imádkozzunk azért, hogy jöjjön el a te ország. Nem az ezeréves birodalom, azért mondom, mert ez egy félreértés. Ha felejtsük el ezt. A te országod jöjjön el. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ez az Isten országa, testvérek, ami tökéletesen meg fog valósulni, nem ilyen zögykölődően, hogy de még majd, akkor még ez, meg még az, meg ja, még ez is, ja, aztán majd valamikor csak kibontakozik. Ne. Az így. Amikor Jézus visszajön, akkor abrupt, rögtön megvalósul. Ítélet van, és újjáteremti a világot. Ez, testvérek, egy csodálatos dolog, és ha azt kérdezitek, hogy mi tehetünk ezért valamit, bármit, akkor azt mondom nektek, hogy nem. Nem tehetünk semmit azért, hogy eljöjjön az Isten ország, hogy Jézus visszajön és megvalósítsa az új eget és az új föld. Mi csak egyet tudunk, imádkozunk. És azt is tudjuk persze, hogy igyekszünk hirdetni az embereknek Jézust megváltó úrként, és hívjuk őket, hogy gyertek már. Sürget az idő, halljatok meg előtte. És persze mi is igyekszünk élni a mi királyunknak az akarata szerint. De az Isten országának az eljövetele, Jézusnak a visszajövetele, megvalósulása, végső kibontakozása, az nem olyasmi, amit mi intézünk el. Ez a óriási tévedése embereknek, testvérek, megmondom még, keresztény embereknek is, hogy azt hiszik, hogy mi itt a Földön felépíthetjük az Isten országát. Ugye ez volt a kicsit a kommunizmus eszméjének is ez a... A kommunizmus nem más, mint az Isten országa a Földön, Isten nélkül természetesen. Minden oké lesz, minden oké lesz. Mindig bedőlnek az emberek ennek a szövegnek. Akár Hitler hozza elő a harmadik birodalmat, az lesz majd, ami ajó, az lesz majd az igazi, az lesz. Soros Gyuri bácsik előhozták a nyílt társadalom eszméjét. Majd az, amikor nyílt lesz a társadalom, az lesz az Isten országa. Amikor mindenki ide-oda mehet, nincsenek már népek, nyelvek, nemek, semmi, mindenki mindent csinálhat. Az lesz az Isten. Nem. Mi megcsináljuk. Nem. Valahányszor meg akartuk csinálni a mennyet a Földön, az Isten országát, mindig a pokol lett belőle. Mikor józanodunk ki? Az úgy eljön. Felülről száll alá. Jézus jön, és majd ő megcsinálja. És ha ő csinálja, akkor nem pokol lesz, hanem valóban az Isten országa. Valóban a menny. Mi várjuk ezt. Ezt tudjuk még tenni talán. Várjuk. És azt mondjuk, jöv el, Uram Jézus. Jöjjön el az ország, a te országod. Minél előbb, és addig is én itt úgy élek, mint annak az országnak az alattvalója. Hát segítsen bennünket az Úrunk, testvérek, ezt óriási tanításról van szó, értitek, és ezzel tényleg befejezem. Mint olyan óriási tanítás, hogy én is küszködök azzal, hogy mit mondjak el belőle, meg mit hallgassak el, de ennyi most már elég lesz, mondom magamnak. Ti is már azt mondjátok biztos magatokban, hogy most már tényleg elég lesz. De mégis egy csodálatos tanítás. És legalább ezt vigyétek magatokkal, hogy Krisztusban már eljött erre a földre, aztán most fölment a mennybe, de majd megint eljön. Akkor bemutatta, hogy na ilyen lesz ez, gyerekek. Amikor majd eljövök, majd ilyen lesz. Addig mi a dolgunk? Hódolni, imádni, imádkozni, bizonyságot tenni, és úgy élni, ahogy ő akarja. Segítsen ebbe bennünket, a mi királyunk. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy imádhatunk téged, és elismerhetjük így imádságban előtted, hogy te vagy a királyok király és az urak ura. Más szóval te vagy a messiás király, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. És köszönjük néked, hogy te már itt voltál ezen a földön. Köszönjük, hogy ez nem valami mese történet, hanem ez egy igaz történet, amit olvasunk a Szentírásban. Köszönjük te néked azt, hogy megígérted még mielőtt elmentél volna, hogy újra el fogsz jönni. És akkor majd minden szem meglát téged. És mindenki tudni fogja, hogy ki vagy. Most is tudják, csak elnyomják. De akkor mindenki tudni fog, és nem tudja elnyomni, hogy te vagy a királyok királya, az uraknak az ura, a messiás király, akinek hatalma mérhetetlen hatalom, ugyanúgy, hogy szeretete és igazsága is az. Köszönjük te néked azt, hogy most a mennyben vagy, és megbíztad a tieidet, engem is, és bennünket is, akik hozzá tartozunk már, hogy tegyünk bizonyságot arról, hogy te vagy a megváltó, az egyedüli üdvözítő, és te vagy az uraknak az ura, aki igényt tartasz a szívekre, az életekre. Segíts, hogy ezt tudjuk képviselni otthon, munkahelyeinken, gyülekezetbe, bárhol. És segíts abban is bennünket, hogy tudjunk király akaratot szerint élni. Segíts fölütnünk a Bibliát, keresnünk a te akaratodat, az időbeosztásra, a gyereknevelésre és minden egyébre vonatkozóan. És segíts bennünket, hogy törekedjünk annak a betartására, és ne úgy éljünk, hogy a világ diktálja, vagy hogy a gyerekeink, vagy a szüleink, vagy nem tudom kicsoda. Segíts, hogy hadd tudjuk vállalni az ezzel járó konfliktusokat, mert jobb neked engedni, mint embereknek. Köszönjük néked, hogy akik neked engednek, azok, ha nehéz is az életük, mégis áldott emberek lehetnek. És a te király uralmad alatt való élet az egy végtelenül békességes, örömteli és szabad élet. Minden nyomorúság ellenére, és akik ezt éljük, nem cserélnénk el semmivel. Köszönjük néked azt, hogy jó a te alattvalódnak lenni. Köszönjük, hogy gyakorolhatjuk magunkat abban, hogy imádunk téged, hogy hódolunk előtted, és gyakorolhatjuk magunkat abban is, Urunk, hogy itt a gyülekezetünkben is együtt, egymást bátorítva, egymást intve is, ha kell, de ebben a hódolásban segíthetünk egymásnak is. Köszönjük néked azt, hogy oda szánhatjuk neked az egész életünket, a jövőhetünket is. Kérünk téged, hogy vezéreljél bennünket a te ösvényeiden, a te utaidon. Add, hogy a te királyi akaratod legyen életünk iránytűje, és ahhoz szabjuk magunkat, mert ott áldást nyerünk. Kérünk téged arra, hogy légy a betegeinkkel, gyógyító szereteteddel. Te ma is ugyanaz a hatalmas Isten vagy, ha kedves előtted, meg tudod őket gyógyítani. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a betegeket, ápolókat. Kérünk, hogy légy velük is, nekik is te adj sok türelmet, békességet, erőt a szívükbe. Esedezünk hozzád a gyászolókért, hogy vigasztald meg őket a te igéd szerint. Emeld föl, Urunk, a szívüket és a lelküket te hozzád. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, népünket, országunk vezetőit és köznépeit. Adj nekünk istenfélő kormányzatot és istenfélő népet, honfitársakat. És segíts, hogy így irántad és egymás iránt való szeretetben tudjunk növekedni és erősödni. Köszönjük néked, hogy mindezeket alázatosan tárhatjuk eléd, és mégis nagy bizalommal, nagy gyermeki hittel kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy most Isten tiszteletünk után emlékisten tiszteletre kerül sor. Ismeritek Olgi nénit, aki elveszítette a fiát, és a család elveszítette egy kedves családtagját, és az ő temetésére majd máskor kerül sor, de itt a templomban megemlékezünk róla, ezt kérte a család, és ennek eleget teszünk. És aki szeretne itt maradni az istentisztelet után, az kérem, hogy ne menjen el, hanem maradjon. Aki elmegy, az kérem, hogy ne itt beszélgessen kint, hanem vagy a templom előtt, vagy az udvarra menjen ki. Lehet maradni, csak itt csöndet biztosítsunk a továbbiakhoz. Aki viszont szeretne itt maradni ezen a megemlékezésen, azt szeretettel várom és invitáljuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ifjúsági órára, biblióórára, imaórára is. Hiszük, hogy áldás lesz ezeken az együttléteinken is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.